Az adás második felében pedig egy interjút hallhattok Kordos Szabolcsal, aki az Egy város titkai című könyvében Budapest egészen hihetetlen sztoriait kutatta fel és gyűjtötte össze. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, Szabolcs.
Én köszönöm, hogy itt lehetek.
Én a Margón figyeltem fel, igen, ott volt a könyvednek a bemutatója, októberben ugye a Markó Fesztiválon. Alapvetően azokra a sztorikra, amiket elkezdtél ott mesélni, és ugye a Titanic hajóorvosa volt az egyik ilyen egészen hihetetlen emberi sztori, ami annyira filmbeillő minden szempontból. Az a kérdésem először is, hogy mikor jutott eszedbe az, hogy ilyen és ehhez hasonló történeteket összegyűjts egy kötetbe?
Alapvetően már nagyon régen, sok-sok évvel ezelőtt, mert mindig hallottam sztorikat, épületekkel, emberekkel kapcsolatban, újságíró vagyok alapvetően. Ezek ugye állandóan a fejemben motoszkáltak, hogy érdemes lenne őket összegyűjteni. De amikor igazán komolyra fordult ez a sztori, az 3 évvel ezelőtt volt, visszaköltöztem az én szeretett környékemre, a Palotta negyedbe, Józsefváros belső részébe, és ettől annyira lelkes lettem, hogy elkezdtem a helyi történeteket összegyűjteni, és hol kezdi az ember, nem a saját nappaliában, mert az én házam, épületem homlokzatán, ez egy klasszikus bérház, 1000-nyi vagy 10 000-nyi ilyen van Budapesten, de ennek az épületnek a homlokzatán, a kapu fölött 2 ledérhölgy van, ez egy ilyen mesztelen nős háznak is szokták nevezni a helyiek, és ugye az ember azt gondolja, hogy véletlenül, hát most épp ilyen volt a tervezőnek a fantáziája, hát minden időnként ugye gyerekfejeket, máskor mesztelen nőket, utána vitézeket, de hát nem. Szóval, hogy ezeknek megvan a maguk története, nem véletlenül kerülnek oda föl hatalmas 100 kilós mesztelen kőnők a homlokzatra, mert volt egy környékbeli, sőt, hát Budapest egyik legismertebb mágnása, lovag Freistatler Jenő pasa, akinek legalább annyira hosszú és szövevényes a élettörténete, mint a neve. Ő neki, hát a nők voltak a gyengéi, és ő építette ezt a palotát, akkor még így hívták, nem bérháznak. Ezt a palotát a szerelmének, akit aztán lányává fogadott. Most ez egy hosszú sztori, nem biztos, hogy bele kellene mennünk. A lényeg az, hogy a hölgy hát nem volt túlságosan hálás ezért, mert megkapta a
és
2 palotát.
És milyen rosszul járt a végén ő egyébként.
És aztán pedig igen, a pasa szegény többet be sem tehette a lábát, és hogyha hinni lehet a legendáknak, szerintem nem lehet hinni, de úgy tartja a mondás, hogy ő a közeli Gutenberg téren egy padon elszegényedve lelte a halálát később. Úgyhogy hát ezen felbuzdultam, és elkezdtem megnézni, mik vannak még itt. És hát rájöttem, hogy brutális, tehát hogy elképesztően jó sztorik, amikről én sem hallottam még, és hát feltételeztem, hogy mások se annyira.
És hol kutakodtál ezek után, a sztorik után?
Gyakorlatilag mindenhol. Én láttam bizonyos érdekes részleteket az épületeken, és ezeknek eredtem a nyomába. Uh-huh. Vagy hallottam egy fél történetet, és akkor annak. A Titanic orvosának sztoriát én már hallottam korábban, hogy persze nem a Titanic, hanem a Kárpátia gőzös orvosáról van szó. Nem is én is így használom, de ez nem teljesen helytálló. De azt nem tudtam, hogy a közelemben lakott. És csak ugye a Rákóczi úton volt az ő lakása, adott a Lengyel Árpádról beszélünk. Ő arról nevezetes, hogy egy kiváló orvos volt, aki legény emberként elhatározta, hogy hát milyen kalandos lenne, hogyha elszegődne hajóorvosnak. Látott egy hirdetést az újságban, a Kárpátia gőzős, ami hát Horvátország és az Egyesült Államok között a mai geopolitikát figyelembe véve óceánjáróra, igen, kibevándorlókat szállított, és angolul kellett tudni, és egy aktív orvosi tapasztalat kellett hozzá, ő pedig Budapesten volt mentős, úgyhogy ez adta magát, hogy hát ez az én világom. Hát szegény elment erre a hajóútra, csak azt nem tudta, hogy a Titanichoz, a Titanic katasztrófa helyszínéhez a Kárpátia gőzös lesz a legközelebb. Így aztán megkapták a vészjelzéseket, őt is hajnalban kirúgosztották az ágyból, hogy elsiet a Titanic. Oda siettek, és az összes túlélőt ő fogadta, mert neki volt mentős tapasztalata, ő látta előket, oda is adta a szobáját, a kabinját hölgyeknek, akik síratták a férjeiket, akik ugye hullámsírba vesztek, volt, aki a nász útján vesztette el a férjét, és mindig jaj veszíklésbe tört ki, amikor meglátta az orvos, mert hát állítólag rá hasonlított, hogy mind a kettő fiatalember volt. És aztán Lengyel Árpád, amikor hazatért, akkor azt mondta, hogy soha az életbe többet én hajóra nem szállok, és ezt tartotta is élete végéig. A Rákóczi úton volt az ő rendelője és a lakása is, és itt is hunyt el meglehetősen fiatalon. Én az ő unokájával beszéltem, és az unoka eléggé aktívan kutatja, keresi az ő nagyapjának az emlékeit és a történeteit, és ő vele néztem meg ezt a házat, ami hát tényleg ott van tőlem pár méternyire, és hát a fene se gondolná, hogy a Rákóczi útnak a Titanichoz van bármifajta között, már pedig eléggé sok.
Ami nekem még meglepő volt, a fővámtéri gyönyörű szép épület, ahol Móricz lakott, azt én egyáltalán nem tudtam, hogy azt egyébként Móricz második felesége birtok volt eredetileg, tehát Móricz csak beköltözött Simonyi Máriához, ugye úgy hívták
igen, a
színésznőt. Nagyon érdekes sztori egyébként az is, és ugye abból az aspektusból különösen, ahogyan leírod, hogy Móricznak ez milyen anyagi terhet jelentett, ugye egy 10-12 emberről gondoskodni ugye a családjáról, tágabb értelemben ugye a feleségének a család a rokonairól is, a saját testvéreiről, ugye a lányairól, és közben még végig ez a Budára vágyás, ami az, hogy pont a fővámtéri egyik legszebb épületből folyamatosan Budára vágyik, ez különösen ironikus.
Mind a ketten elég sokat áldoztak fel ennek a kapcsolatnak az oldalán, hogyha most az anyagiakat nézzük, meg a, hogy is fogalmazzam, az életminőséget nézzük. Azért alapvetően Mária volt az, aki a gazdagabb volt. Bármennyire is Móricz egy befutott író volt, de neki volt egy szép nagy lakása, egy 4-5 szobás lakása, azt hiszem, hogy 4, hogyha nem tévedek. De hát Móricz 3 lánygyermekkel költözött ide, tehát ott volt a 3 gyerek, ők ketten, plusz még a Mária édesanyja, úgyhogy ez a hatalmas 4 szobás lakás is meglehetősen szűkösnek bizonyult.
Cselédek még volt, hogy gondolom azért egy...
2 fő volt még, igen. Aki ilyen bejárónő cseléd, akkoriban ugye ez elfogadott volt, de hát nem volt ez tágas ilyen szempontból. Elég nagy volt a népsűrűség, úgyhogy Móricznak külön szobája volt, ott is aludt, és ott is dolgozott. Uh-huh. Viszont ez pont félúton helyezkedett el az anyósa és a felesége lakosztálya között, úgyhogy stratégiai okokból egy könyves polcot elhelyezett a anyósa ajtaja elé, mondom azért, hogy ne tudjon átjárni olyan könnyen, és ő meg korán reggel elkezdte a munkát, pont azért, mert rettentően feszítette az anyagi helyzet. Uh-huh, tehát, uh-huh. Hogy tudta azt, hogy ők azért beköltöztek ide Máriához, és hogy sok szempontból az ő vendégszeretetét élvezik. Másrészt volt egy kis bűntudat a felesége miatt is, aki ugye az első feleség öngyilkosságot követett el, és ezért próbált a lányának mindent megadni, amit csak lehetett, anyagi szempontból is. És a különböző családtagok előszeretettel fordultak hozzá támogatásért, mint a befutott íróhoz. Hiába volt ő egy neves, elismert és nagyon termékeny szerző, folyamatosan dolgozni és írni a kellett volna, amikor már reggel 5-kor az íróasztalánál ült, és akkor hát néha az erkére kiment, és ránézett a Dunára, ránézett a gyönyörű épületekre, és hát az járt a fejé, hogy bárcsak elmehetnék innen, mert hogy őnek igazából vidékre vágyott. Először Budára, aztán pedig vidékre.
Ami teljesen megdöbbentett, az az, hogy volt egy másik sziget is Budapest részeként, ugye a Margit szigethez egészen közel, ugye a Fürdősziget. Ez egy annyira képtelen sztori.
Ez Budapest egyik olyan titka, ami alapvetően lehetne teljesen közismert is. Én sem tudtam róla, tehát most itt félreértés ne essék.
Ugye egészen 1874-ig, ha jól emlékszem, nagyjából akkor.
Igen, 1800-as évek vége felé amikor az egész Duna rendezés megvalósult, akkor kotorták el. Én ezt elneveztem, mert picikét ilyen bulvárosan Budapest Atlantiszának, ami én is érzem, hogy egy csöppet talán túlzó. De olyan szempontból viszont nem, hogy több ezer éven keresztül ez ott, sok tízezer éven keresztül volt ott, de hogy minimum 2000 éven keresztül a térképeken is feltüntették. Itt azért volt civilizáció, mert hogy az egészen biztos, hogy a rómaiak itt fürdőt építettek, aki partra szállt, geológus Szabó József, és felmérte, leírta ezt a szigetet, ő erről említést is tesz, hogy látott ott romokat, és hát amúgy is ott 30-40 fajta különböző termálvíz tört a magasban. Tehát minden adott volt ahhoz, hogy ez egy igazi wellness hotel legyen a rómaiak számára. Valószínűleg, hogy a törökök is megfordultak itt, és aztán pedig az egészet ugyanilyen elkotorták, ma már csak a hűlt helyét látjuk. Ha az Árpád hídra kiállunk, és elnézünk a Dagály strand felé, akkor a hajógyári sziget és a strand között nagyjából félúton megtalálhatnánk ezt a szigetet. De amúgy velünk él, mert ha kimegyünk a Margit szigetre, akkor lehetséges, hogy azt a talajt tapossuk, ami a fürdőszigeten volt, mert hogy az onnan elvitt talaj egy részét, azt beépítették a Margit szigetbe.
És feltöltötték.
Feltöltötték, igen. Aha. Tehát de a római kori maradványok azok a hullám sírba vesztek, hosszeg örökre, meg hát tönkre is mentek.
Mennyire volt nehéz válogatni a jobbnál jobb sztorik között, hogy mik kerüljenek be végül a kötetbe?
Pusztítóan. Volt egy ilyen 190-200 darabos listám, abból mi az, ami érdekes, és akkor elkezdtem ugye szelektálni. Mi az, amiről van információ, vagy esetleg csak legenda, abba az irányban nem feltétlenül akartam elmenni. Mi az, ami mondjuk nagyon közismert? Próbáltam kerülni az olyan épületeket, nem feltétlenül sikerült, de hogy az épületek 90%-a szerintem olyan, ami nem egy budapesti látványosság, nem az, amit mindenki ismer.
Én mondanék egy olyan ellenpéldát, ami egy nagyon ismert épület, és egyáltalán nem ismert a sztoria, a Sándor palota. Én nagyon meglepődtem azon, hogy az ördöglovasként is ismert Sándor Móricz grófról már olvastam korábban, nem valamiért nem kapcsoltam össze, hogy ez egyébként az a család, aki a Sándor palota, de ami nagyon meglepő volt számomra, hogy egyébként ez már nem az eredeti épület,
ez egy replika,
hanem egy igen.
Ez ezen... egy díszlet gyakorlatilag. Több más is van már ilyen a várban, ami korhűnek tűnik, és azt gondoljuk, hogy na hát itt aztán a történelem tekint ránk. Valamilyen szempontból igen, mert ugye korhű módon építették fel, úgy néz ki, ahogy, de egy árva por szeme nem a régi, és a belső kialakításod, meg az egész gépészet, az meg aztán végképp új. Ez a 60 év villáról is elmondható, ami nincs messze, és a könyvben is szó esik róla. A 60 év családnak volt a rezidenciája, ahol olyan szintű műalkotások lógtak a falakon, amik azóta is több kontinens múzeumait gyarapítják. De azt is újraépítették, de az se az, ami volt.
Igen, tehát ezek igen.
Történelmi, de azért igen.
De valóban egyébként a sztorik nagyrészt olyan épületekhez kötődnek, vagy mondjuk olyan emberekhez, akikről olvashattunk, vagy hallhattunk, vagy elsétálhattunk mellettük az utcán, de nem ismerjük így a történetüket, illetve nagyon sokszor ugye több, nem is csak mondjuk egy nagyon jó sztori, hanem két-három nagyon jó sztori is van egy-egy ilyen épületben.
Sőt, lehet volna még több, csak ugye valahogyan meg kellett húzni a mennyiséget, hogy fogyasztható legyen, mondjuk egy Gresham palota esetében is, aminek azért volt 3-4 élete, és próbáltam nem elveszni a részletekbe, hanem egy olyan könyvet írni, ami egyszerre szórakoztat, de ugyanakkor, ha letesszük, akkor úgy érezhetjük, hogy tanultunk is belőle valamit. Én mindenképpen rettentő sokat tanultam. Tehát nekem ezért megérte megírni, mert hogy olyan dolgokra világított rá ez az utazás, így a saját városommal, a legszűkebb környezetemmel kapcsolatban, amikor nem is gondoltam, hogy ennyire szórakoztató. Tehát egy szürke épület, amielőtt elmegyek a hát, szomorú decemberi délutánon behúzott nyakkal, és akkor kiderül róla az, ami. Ez mindig lenyűgöz. És azóta is nagyon szeretek beszökni különböző helyekre, hogy itt van hagynak egy kapuljat, akkor én jó eséllyel.
Én is nagyon szeretem.
Jó eséllyel be szoktam szökni.
Melyik az a hely, ahova a legnehezebben jutottál be ezek közül? És a legnehezebb volt mondjuk forgatást megszervezni, vagy a sztoriát?
Mindenhol nagy szeretettel fogadtak. Szervezés szempontjából talán Gresham Palota és ugye az ottani hotelnek a...
Mi ott fotóztunk annól Pesti este, ahol dolgoztam, az elnöki lakosztályt, és nekem egyébként csalódás volt ez az igazság. Én azt gondoltam volna, hogy sokkal nagy stílűbb lesz.
Mindenki nagyobb pompára számít, egy kicsikét ilyen Lajos korabeli gicsre, vagy nem is tudom, minden aranyozott és minden a gazdagságról szól. Nekem pont azért tetszett, több elnöki, vagy királyi, vagy akárminek nevezzük lakosztályba jártam már Budapesten, és nekem ez azért tetszik, mert egy letisztult, egy kifinomult, nincsen benne semmi túlzó. De hát ez nyilván ízlés kérdése, kinek mi jön
meg
be.
Egyébként nem is ilyen szempontban, hanem a mérete például, azt gondoltam, hogy egy, de hát nem, az adottsága az nem teszi lehetővé, hogy ilyen óriási hodály legyen.
Össze lehet nyitni a lakosztályokat, és akkor már azért kergetőzhetne benne.
Igen, most azért senki nem úgy képzelje el, hogy egy ilyen garzon méretű igen. Elnöki lakosztályért kell vagyonokat kifizetni a Greshambe. De igen. Tehát
oda szerveznünk kellett igen. Egy kicsikét a látogatást, mert egyszerűen foglalt volt, és várni kellett rá. De igazából ahova el akartunk jutni, oda el is jutottunk be, és engedtek bennünket. Úgyhogy voltunk például az Anker Palota, a Deák téri, hihetetlen, igen. Hát egyesek szerint bűronda, mások szerint én utóbbiak körébe tartozom, nagyon szép, vagy érdekes. Gyerekkorom óta vonz az az épület, pont azért, mert ilyen drabál és ilyen brutálisan eltúlzott méretei vannak. És annak a tetején van egy óriási vaskupula. És engem ez a vaskupula kérdés, ez mindig is érdekes, hogy mi lehet benne. De nevérek, luxus lakosztály, vagy raktár, vagy mi történhet ott. Na, egy ilyenbe be tudtunk menni, és pont ebbe a kultikus épületbe, és ott kiderült, egy család lakik. Tehát egy 18 méteres beállnokosság.
Loft lakás gyakorlatilag.
Hát loft plusz. Szóval ez már a... Nyilván a különlegességnek megvannak az árnyoldalai, a fűtésszámla, az biztos, hogy ezek közé tartozik, meg a kopogó esőcseppek a vas kupolán, meg az eresz, ami csak úgy zuhan lefelé a víz. Ugyanakkor hát annyira különleges, mint semmi más, tehát ez egy egyedi, és aztán, hogy az ember kilép a tetőre, hát én kimásztam az ablakon keresztül, nyilván nem annyira szabályos, de hogy egy pillanatra kinéztem, és hát akkor meg az egész város ott olyan perspektívából lehet látni.
Igen, saját tetőterasz, ilyen kis helyi skybar.
Igen.
Melyik az a sztori, ami a legeslegjobban meglepett téged?
Több kedvencem is van. Ez a Budapest elveszett kis szigete, ez például az egyik. Nagyon tetszett még Weiss Manfred élete utáni nyomozás. Ugye ő volt, aki hát a magyar GDP nagyjából 10%-át produkálta az 1900-as évek elején a hatalmas cseppeli gyár óriásával, meg egyéb más vállalkozásaival, és az ő családjának is a története egy kicsikét a 20. századot így leköveti. Van benne minden. Úgyhogy nekem ez is rettentően tetszett, de még tudnám sorolni. Hát Krúdi Gyula, az ő csapongásai Budapesten, az megint egy külön szenzáció.
Igen, igen, nagyon.
Aki még nagyon,
része.
Az Taufer Vilmos, az ő neve szerintem nem kellőképpen ismert. A nőgyógyászat és a szülészet egyik úttörője, kiemelkedő alakja volt, kórházakat alapított, új módszereket dolgozott ki, hozott be külföldről, úgyhogy sok-sok ezer ember életét mentette meg, és a Bródi Sándor utcában lakott. Ez ma butik szállodaként működik. Ott ez elég vicces, hogy az utcában a Taufer Palota.
És pont mellette van.
Pont mellette igen. A Schwind ház, aki a legnagyobb SESZ gyárat üzemeltette, és amellett meg a Törlejék palotája, Srébizavé a Festeticsek palotája, mellette az Eszterháziaké, és amellett meg a Károlyiaké. Úgyhogy egy ilyen
igen,
jó kis szomszédság
a
volt.
A Nemzeti Múzeum pedig.
Az meg ott a sarkon, igen.
Hát nagyon jó környéken laksz.
Igen, de szerintem ezt nem tudjuk, vagy nem értékeljük eléggé. Amikor hát Málik itt a vakolat, meg... Nyócker, ugye, mondják, és aztán közben meg...
Ja, gyönyörű, gyönyörű épületek vannak egyébként azon a környéken, tényleg fantasztikus. Bár nagyon-nagyon sok olyan negyede van Budapestnek, ahol ilyen kis rejtett gyöngyszemekre lehet bukkanni, hogyha az ember elindul. Úgyhogy nagyon köszönöm ezt a beszélgetést.
Én köszönöm.
És hát nagyon ajánlom nektek is, hogy olvassátok el az Egyváros titkait, és ismerjétek meg ezeket a fantasztikus sztorikat. Sziasztok!